Kroz. Onop-pop. A falu főterére vezető úton latyakossá vált az előző nap leesett hó, számos láb taposta sárba. Csatlakozott hozzájuk 8 pata is, amikor a várúr és kísérője a házak közé ért. A délutáni nap alacsonyan ült a környező háztetők felett, már a horizont felé közeledett. Mindenki ott lesz? A kérdés türelmetlenségről árulkodott. Kívánságot szerint, úrnőm, felelte halkan a nemes, az egyenes háttal lovagló lánynak, a napisten harcos varázslójának. Bár a hőmérséklet fagypont felé közeledett, a lány nem fázott, istene iránti elhivatottságát mi sem mutatta jobban, mint lenge öltözete. A varázslói ranglétre ezen fokán nem okozott gondot a hideg. Lovagló csizmája felett vékony, áttetsző sejemnadrág takarta bőrét, és egy hosszú, éjszín köpeny. Az által vetőt csak a hátára szíjazott kardja tartotta kordában. Időnként a várúr látta kivillanni a lány tetoválásait, amikor a hidegen szuszogó menetszél játékosan fellebbentette a fekete ruhadarab két szárnyát. A környék kihaltnak tűnt, mintha csak híre ment volna, orkrablók közelednek. Egyetlen lelket sem lehetett látni, csak egy gírhes macska téblábolt egy rozog a kerítés mellett, addig, amíg az egyik léca fejére esett, utána eliszkolt. A főtéren felsorakozott a falu apraja nagyja, a lord zsoldosai erről időben gondoskodtak. Elég volt néha felemelniük a hangjukat, a túlnyomó részt parasztokból álló lakosság elhelyezkedett a nem túl tágas területen. Tudták, mi következik, mint minden évben ezen a napon. Elől sorakoztak a fiatal lányok, kiki saját vérmérséklete szerint várakozva a közelgő eseményre. Egyesek lelkesedését a hideg levegő is hűtötte, melybe lélegzetük párája rövid életű, ám de ismétlődő légköri jelenséget hasított. Egy a sorba orvul belopakodó lányzombi ezen bizony azonnal lebukott volna. Mellesleg a kiválasztáson is csekély eséllyel indul. A lányok irigykedve figyelték a nappapot. Akadt, aki kecses alakját szerette volna sajátjának, ő kövér volt. Akadt, aki gazdag, bár annál inkább lengébb öltözékét tudta volna magán, ehelyett a vacak gönc helyett, aminek jobb ujján takargatni kell a szakadást. De legtöbben azt irigyelték, hogy nemesekkel lovagol, hogy semmi gondja, hogy neki másnap tutira nem kell krumplit kapálni, padlót sikálni, kimosni a dédi barna csíkos alsóit, vagy szaladni a részek szomszéd elől, ha sötétedés után összefutnak vele hazafelé. A nap pap ellenben a lányokat irigyelte. Nem nyomja a vállukat világméretű vészhelyzet megoldásának problémája. A legtöbb lány tudta, délceg férfira fehér lovon hiába vár. Pláne, hogy nagy az ország, a legközelebbi kóbor királyfi is bazi messze. A várúr is egy alternatíva, persze nem örökre, csak egy alkalomra. Nézzük a jó oldalát, talán csurran cseppen valami. És ha nem lettek kiválasztva, még mindig jöhet a kóbor. Királyfi, gróf, középnemes, de legalább valami fes kereskedő vagy vándor, csak vigye őket messzire. De ha akadt is ilyen idetévet jóképű dalia, az legtöbbször csak kihasználta a rózsaszín ködöt, a nagy utazás is befejeződött még az óperencián innen, egy szénakazalban, egy hangulatos erdei tisztáson, vagy csak úgy septiben egy fának dőlve. A várúr rendszeresen igényt tartott az első éjszaka intézményének gyakorlására. Nem volt szexuálisan nagyétkű. Ellenben a szomszédfalú urával, aki már másként állt a dologhoz. Folyton folyvást újabb és újabb kiskapukat kutatott fel, hogyan lehetne az adott populáció keretei közt maximalizálni a darabszámot. Tavaly például felfogadott egy vándor kirurgust, aki pecsétes papírral tudta neki igazolni, hogy 20 lány a kedvező időjárási viszonyoknak köszönhetően visszanyerte a szüzességét, így újra elvihetők egy éjszakára. az pedig, hogy az a bizonyos pecsét viaszból van, avagy a tegnap esti vacsorából, ilyenkor csak részletkérdés. Mivel a kiválasztás családi programnak számított, pár percen belül 6 férjet rúgtak bokán, mert túl sokáig bámulta a nappapot. Még jó, hogy nem kezdett el nyáladzani is ez az istenek verése. Egy esetben kisebb mozgolódás támadt, mert az asszony nem találta el elsőre a bokát. A nappap lassan sétált a sor előtt, s míg ránézésre úgy tűnt, a lányokat méricskéli, létrehozott egy keresővarást. Tudta, most is ketten lesznek, akiket megjelölt az éjisten. Az egyiket rögtön meg is találta. A földet bámulva várakozott, próbált mind jobban beleolvadni a tömegbe. A másik viszont nem volt a felsorakozottak között, de még a téren sem. A lánya várúrhoz lépett, közölte vele, ki az egyik, majd nyeregbe pattant, de nem indult útnak. Két karját kitárva lehúnyt szemmel szavakat mormolt, hívó igéket. Kisvártatva válasz érkezett, két víjogás a magasból. A nappap egy-egy csuklójára egy-egy sólyom ereszkedett. Csendben ültek, mintha csak figyelnének valamire, majd egyszerre rugaszkodtak neki és szálltak el egy irányba. A harcos varázsló arra fordított a paripáját és elvágtatott. 10 perc múlva tért vissza a második lánnyal, aki nem tűnt boldognak a nyergen átvetve. A kastélyhoz már jóval sötétedés után érkeztek. A fáklyákkal kivilágított kapunál 4 őr állt, akik szótlanul végezték dolgukat. Látták a két lányt, tudták, kik ők, de csak csendben bezárták a dupla rácsot, amikor mindenki áthaladt. A díszterem dísztelen volt, bár a várúr nem is tervezett nagy hacacárét. Azért egy közös vacsora a nevezetes esemény előtt még belefért a költségvetésbe. A 20 személyes röngfaasztalnak az egyik vége állt megterítve, melyen tekintélyes mennyiségű étel feküdt. Négyüknek több, mint elég. A két lány megilletődötten ült a magas támlájú faragott székeken a várúrral és a nappappal szemben. Illetve a vöröshajú lány szemében, akit sólymokkal kellett levadászni, még pislákolt a dac, de kezdett beletörődni a megváltoztathatatlanba. Első lépésként belemarkolt egy tál gyümölcsbe, amit nem ismert. Egyrészt fennállt a lehetőség, hátha mérgező, és ez megold mindent. Másrészt, ha már nincs visszaút, legalább kiélvezi a járulékos dolgokat, minél többet kihozva a helyzetből, amit nem soká még egy marék apró szemű gyümölcs jelentett, mivel nagyon ízlett neki. A nappap sejtelmes mosolyjal figyelte, ahogy szemben vele a vöröske csak úgy tömi magába a nyúlbogyót, ami ezen a vidéken különlegességnek számított. Egy messzi trópusi szigetről származott, ahol alacsony bokrokon termett, és az őslakosság afrodiziákumként használta. Ugyanis a népi megfigyelés bebizonyította, hogy a nyulak, akik bezabálják, utána éjjel-nappal csak bagzani akarnak. Minden esetre a dolog az őslakosokon is működött. Számos szem elfogyasztása után szexeltek egy jót, és utána a nyúlpörköltet is megkívánták. Igaz, egy híres utazó szerint, aki először hozott magával északra egy hajóra kományi nyúlbogyót, a szigetre érkező férfiaknak amúgy is megjön a kedve a hosszú út után a szerelmi játékok gyakorlására a buja benszülött lányok társaságában. Pláne, ha összehasonlítják őket az otthoni, északi hölgyismerőseikkel, például a feleségeikkel, akik mellett mindig elfogja őket a vágy, hogy messzi titokzatos tájakat fedezzenek fel. Lehetőleg mi hamarabbi indulással. De ez egyetemes jelenség, ugyanis bármelyik ismert világon is nézzük, a nagy földrajzi felfedezők mögött mindig áll egy inspiráló asszony, vagy anyós. Csendben eszegettek. A várúr bekanalazott egy egész majomagyvelőt, a harcos pap egy fél grillcsirkével harcolt, az első kiválasztott csak csipegetett a tányérokból olyan ételeket, amit ismert. míg a vörös ugyanezt tette a számára ismeretlenekkel, csak nagyobb adagokban. Gondolta, éjszaka úgy is ledolgozza a kalóriákat. A vacsora után a nappap saját kézzel kevert egy-egy italt a lányoknak, akik meg is itták. A szemük először csillogni kezdett tőle, mintha apró szikrák gyúltak volna benne, villódzva kis ideig, majd elhomályosult. Belépett négy őr, és karonfogva kikísérte a két lányt, akik szófogadóan mentek, mintha nem is tudnák, hol vannak. Akkor már nem is tudták. Hát akkor kezdődjék a véres szertartás. Kacsintott a napisten földi helytartója a várúrra, aki homlokát ráncolta. Ez feltétlen szükséges? Kérdezte kicsit reménykedve. Vannak más tájak vagy világok, ahol már nincsenek véres áldozatok, de itt másképp nem működik. A harcos varázsló felállt az asztaltól. Történjék hát, aminek meg kell történnie. Érkezett az utasítás. A nappap felkészült a rituáléra. Tudta, mi múlik rajta, de azzal is tisztában volt, nem először mutat be áldozatot istenének, és mind sikeresnek bizonyult. A tágas pincehelyiség terméskő falán szabályos közönként fáklyák égtek. Ez is a külsőségekhez tartozott. A két lány már a belsőségekhez. Vallástörténeti előtanulmányai során olvasott több száz éves részletes leírásokat, melyek anatómiai pontosságú illusztrációkat is tartalmaztak. Akkoriban más volt a gyakorlat. A rituálé csúcspontját az áldozatok szívének kivágása jelentette. Szerencsére azóta ez kedvező irányban módosult. Manapság a különféle aktusok során, amit a napisten tiszteletére mutatnak be, az áldozatként közreműködő emberek túlélik azt. Csak állatokat ölnek meg a szertartások folyamán. Legtöbbször házi állatokat. Ugyanis egy-egy kecske, birka, ló vagy macska könnyebben beszerezhető, mint egy tigris, elefánt, sárkány vagy csíkos morcsák. Némely öregek mondják, hanyatlik a birodalom. Hülyeség. És különben is, ez a mostani évente ismétlődő szertartás sokkal szórakoztatóbb, mint egy tigris lemészárlása. Merengett a nappap, majd az áldozati oltár elé lépett. A két lány mesztelenül feküdt, hanyatt a hófehér egy tömbből kifaragott kövön, ami több száz éve használatban lehetett, mivel a díszítése túlnyomó részt véres pillanatokat bemutató fafaragványokból állt, megfelelően rögzítve ahhoz. No nem, mintha ekkora mennyiségű kötfűoldat elfogyasztása után el tudnának szaladni, de a béklyók biztosították a könnyebb lebonyolítást. A szíjak fixen tartották a vállat, a derekat és a bokát, de a kéz szabadon mozoghatott. A vörös hajú lány jobb oldalt éppen az ujjait forgatta lassan a szeme előtt. A nappap jól ismerte a szer hatását, tudta, a lány mit érezhet és láthat. Beszélik, valakinek egyszer, aki a kelleténél több kötfüvet fogyasztott, egy vigyorgó, csillogó szőrű, fura hengeres testalkatú guanakó, ami a láma távoli rokona, az is megjelent. De ez csak amolyan városi legendának számított a napisten varázslói tudományok egyetemének komor falai között. Minden esetre a szertáros az egyetem kötfűkészletét az utolsó szálig nyilván tartotta. Persze ez nem jelentette, hogy a bulizni vágyó papnövendékek azt ne tudnák más forrásból beszerezni. A nappap tudta, a szertartás során nagy jelentősége van a különféle koreográfiák pontos betartásán kívül a harmóniának is. Így, csak hogy ne lógjon ki a sorból, ő is levetette maradék ruháit, és anyaszült mesztelenül állt az istene és az oltáron fekvő két feláldozandó szűz elé. Azzal a különbséggel persze, hogy egy újszülöttet nem borítanak ilyen tetoválások. Homlokán egy stilizált napszimbólum, arcán a beavatottak fényárnyéka, hátán a tűzsárkány, hasán a két szolgáló, és a fenekén egy halálfejes éjszakai pillangó. De hát ugye mindenki volt ifjú és meggondolatlan. Elérkezett az idő. Így előhívta a két szolgálót. Bőrén a tetovált sárkányok előbb megremegtek, majd lassan fodrozódni és mozogni kezdtek, végül úgy helyezkedtek, hogy elérjék a köldöke alá ágyazott rubinokat. Ekkor kiléptek a két dimenzió fogságából, anyagiasultak, és rátekeredtek a nappap kinyújtott karjaira. A harcos varázsló letérdelt az oltár elé, a lányok közé, kezével végig simított combjuk belső felén, majd kimondta a varázsszavakat, és útjára engedte a két sárkányt. A sárkányok összhangban mozogtak. Lassan kígyóztak felfelé a két lány lábán, hasán, majd elérték a mellek domborulatait, ahol megkezdték isteni küldetésüket. Az elkövetkezendők során a lányok lélegzete felgyorsult, majd a varázsszavak és a kötfű együttes hatására érzékeik kiélesedtek. Ahogy a sárkányok a bőrükkel érintkeztek, egy konkrét képet keltettek a tudatukban, napfelkelte előtti hajnali rétet. Amint közeledtek az egyre hangosabban sóhajtozó lányok öle felé, annál jobban érződött a réten a felkelő hajnal ígérete. Ütemesen mozogtak, tökéletes összhangban. A hajnali réten az első napsugár akkor tört át, amikor a nappap azt gondolta magában mosolyogva, a sárkányok útját testközelből figyelve, nocsak, ti meg mibe ütöttétek az orrotokat? A lány a kastély tornyában állt a várúr mellett, és a felkelő napkorongot tanulmányozta. Amikor istene átlépte a horizontot, csendesen megszólalt. A napisten elfogadta az áldozatot, ismét szembeszáll az éjistennel. Így a világ nem hanyatlik örök sötétségbe, mert mától újra hosszabbodnak a nappalok. Köszönöm, úrnőm. Megtisztelsz jelenléteddel a holnapi ünnepségen? Persze, hogy jövök, de most pihenésre van szükségem. Rám fér néhány ital a kedvenc kocsmámban. Gondolta, miközben belépett a mellette felfénylő térkapun. Nehéz nap? Kérdezte a próbagoblin tulaja a pult mögül. Néha ő is beállt a forgalmasabb estéken, vagy akkor, ha egy ismerőst személyesen akart kiszolgálni. Csak egy kisebb világot mentettem meg az örök sötétségtől. Forgatta szemét a kérdezett. Akkor ez a ház ajándéka? Kacsintott nyakon öntő, és a lány elé rakott egy zöld élőhalott koktélt. Ó, köszönöm! Mosolyodott ő el az ital láttán. A kedvencem! Holnap után várunk a szolgáltatóház belső megbeszélésére. Rendben, ott leszek. A nappap kezében a pohárral a nagy teremben nyüzsgő vendégek felé fordult, de most nem lányokat keresett.